más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy 2010, de inkább 2009 óta ez a kormány folyamatosan egy pánik kampányban tartja az országot. Ötödik, és ezt a kifejezést gyakran lehetett hallani, mint az Orbán egy pánik gombon tartaná a kezét, és akkor van kedve megnyomja, mert akkor föl lehet a szavazókat spanolni, akár migránsokkal, akár Soros Györggyel, akár dollárbaloldallal, éppen ami kell. És ezzel nagyon jól tudta állandóan, aktívan tartani az ő választóközönségét, és az izgalomban tartani az ország népét, meg a nemzetközi közvéleményt is olykor-olykor. De mintha valami történt volna, majd azt szeretném ebben a műsorban tisztázni, hogy melyik lehet ez a pont, megfogható-e, hogy a dolog túlnőtt Orbán Viktoron, és ő hiába nyomogatja a pánik gombot, mert igazi válságok és igazi pánik hangulat keletkezik most már nélküle is. Akár csak a háborús helyzetre gondolok, akár pedig az, ami most itt történik körülöttünk, és történik a Fidesszel, felsejlett valami, amit eddig egy ilyen köppeny, egy ilyen jelmez eltakart, hogy milyen erkölcsi, etikai és politikai válság hangulat van most a Fideszen és a kormányzaton belül, és ez most már meghaladja azt a technikai lehetőséget, amit eddig Orbán felhasznált, kihasznált. Hogyan működik most ez, és miért? És a médiának mi a szerepe abban, hogy ez a pánik hangulat nem hogy csökkenne, hanem spirálisan fokozódik, mintha meg lenne az oka, hiszen háborús körülmények között élünk, de tulajdonképpen azt veszük észre a hétköznapi diskurzusban, hogy féligazságokkal mindenki osztja az észt. Mindenki hozzászól valamihez, ahogy maga kedve szerint, soha nem a tények egészét vizsgálva, hanem csak részigazságokat kiragadva. Milyennek a természetrajza, többnyire ma erről fogunk beszélni.
Más részről. Az első vendég
Sík Endre szociológus, szervusz, köszönöm, szervusz. Hogy itt vagy, tőled loptam el a pánik gomb kifejezést, most már elárulom, hiszen te vezetted ezt be, és nagyon találó ez a dolog, és valóban kiválóan működtette, és nem csak a saját választói körét a Fidesz ezzel, hanem az egész nemzetközi közvéleményt tudja ezzel állandóan generálni. Először is tisztázzuk, hogy egyetértesz-e azzal, amit mondtam, hogy ezen a lehetőségen túllépett az élet, valódi és nem generált és virtuális válságok, nem a migráns sok meg Soros György, hanem valódi válsághelyzetek kezdik meghatározni az életünket, és tartanak bennünket is pánikban. Hol lehet ez a pont, amikor ez túllépett Orbánon? És tudja-e kezelni? Úgy látszik, nem?
Akkor először azzal kezdeném, csak nagyon röviden, hogy egyetértsünk, én egy kicsit visszafogottabb vagyok, és csak 2015 óta datálom a morális pánik gomb jelen formában való működésének létezését.
Igen, amikor a párizsi terrorveszélyt felhasználva elkezdte ezt.
És ami legalább ilyen fontos belpolitikai szempontból, ugye volt a 2014-ben a teljesen spontán kitörtönet adó elleni lázadások, igen. És akkor gyorsan nagy mértékben csökkent a Fidesz népszerűség, és akkor kellett valamit tenni. Tehát egy igazi pánikhelyzet volt, amire egy pánikgomb létrehozását találták ki. Először én azt mondanám, hogy ez az első a Charlie Hebdo-ra valóra épített migráns ellenesség az volt mondjuk az alfateszt, de bejött. Nagyon. Következésképpen kiépítették, és akkor itt most ketté választanám, mert ez fontos lesz majd, amikor válaszolok a mára vonatkozó kérdésedre. Egyfelől egy propaganda gépezet épült ki, nyilván a miniszterelnöki hivatalban lévő központ, de egy nagyon széles hálózat sok kiváló specialistával, akik a maguk részterületét nagyon ismerik, és egy nagyon speciális, nagyon komplex, nagyon modern, sőt posztmodern propaganda gépezetet hoztak létre. Másfelől...
Tegyük az eredetes pénzből.
Igen, ezekkel azért nem foglalkozom, ezekről nem tudok semmit. Tehát,
igen, csak minket ugye azért abszolút. Ez eléggé felbőszít, hogy a Rogán
Antal ez egy félek. Szervezet, másfelől egy propaganda technológia. Most ebben nem megyünk bele. Na már most... kezdték kitalálni azokat a mesterségesen létrehozott morális pánik helyzeteket, amelyeket aztán megfelelő módon felfújva, életben tartva, Említettél potenciális bűnbakokat, de a szép az az, hogy ezek nem egymást felváltó bűnbakok, hanem egymásra épülő bűnbak csoportok, sőt bűnbak hálózatok. Ráadásul a témákat is mindig úgy lehet változtatni, ahogy azt éppen az aktuális nemzetközi helyzet, illetve belpolitikai helyzet megkívánja. Tehát ez két szempontból is nagyon flexibilis rendszer, ezért nem unják meg az emberek, és ezért lehet erre számítani, hogy a maguk által kreált álvész helyzeteket, azt mindig morális pánikkal lehet felfokozni. Na de ugye az élet az néha közbeszól, és vannak olyan helyzetek, amiket nem ők kreálnak, hanem igazi vészhelyzetek, és arra ez a rendszer nem tud jól működni, most azt a bizonyos korábbi különbségtevést felhasználnám, a szervezet persze ott van, tehát a szervezet és a meglévő szakértelem az azért ott van, és rögtön össze lehet hívni, és rögtön be lehet izzítani, de a technológia, a propagandai technológia más. Az nem, mert azt ugye nem ők diktálják most.
Az mondjuk egy válságkezelésnek kéne lenni.
Nagyon helyes válságkezelés. Na most ez először, amennyire én látom 2005 óta, ugye egyrészt a járvány volt, azt igen. Ugye nem látták előre, és nem is tudták jól kezelni az elején. Azt megelőzően is, ha visszaemlékszel, volt egy sikertelen már nemzeti konzultációra felkészített, előkészített kampánnyal fölturbozott ügyvédek, börtönök.
Igen, a luxus börtönök.
Amit aztán nem tudtak felhasználni, mert jött a járvány, közben szólt a járvány. Tehát volt ott is egy határozott kudarc, de hát ez a rendszer simán túléli, és akkor a járványal egy ideig nem tudtak jól foglalkozni. Volt mindenféle kármentés, hogy utaljak az előző közbeszólásodra, jó drága kármentések a mi számunkra, de minden eset mások számára nem, de a közjavára mondjuk jó drága kármentések, és aztán visszajött a rutin, és nagyon szép nemzeti konzultációkkal, ez meg azért fontos hangsúlyozni, mert ez messze túlmutat a média hatásán, ebbe benne van az egész média, de ugye itt a média nagyon tág értelemben, tehát plakátokat is, nem csak a standard médiára kell gondolni. Továbbá a nemzeti konzultáció az ugye minden egyes háztartásba bekapog az ablakon, és azt mondta, hogy itt vagyok. Tehát ez egy sokkal erőteljesebb eszközrendszer, és az azóta is nagyon szépen működött. És aztán jött a háború, amire szintén ilyen értelemben nem lehetett fölkészülni, és akkor valóban volt egy pillanatnyi megtorpanás, de azt nagyon profi módon rögtön mi vagyunk a béke, ők a háború, mi vagyunk a gáz, ők
igen, bocsánat, hogy közbeszól, hogy a háború kitörése előtti utolsó percig a teljes papagájkórus, a kormányzat papagájkórusa lehülyézett mindenkit, aki háborús helyzetről beszélt, kioktatták a nézőt Bajer Zsolték, hogy aki azt gondolja, hogy az oroszok megtámadják, hogy ja, már micsoda, és másnap megtörtént.
Jó.
És mégis tudták kezelni.
Igen, még egyszer mondom, egyrészt, mert a szervezet ott volt, tehát ők azonnal össze
igen, a gépezet.
Jöttek, és kiváló. Másrészt ez egy egyszerű helyzet volt. Hát ezt tényleg nem kell fölfújni, mint válsághelyzetet, morális pánika. Ez egy igazi válság.
Ez igaz.
És az emberek igazán féltik az életüket, és a világképüket, és az egész jövőjüket különös tekintettel, és ezt megint nem véletlenül mondom, a gyerekük jövőjére tekintettel, és attól rettegnek. Ez nagyon könnyű. Egy nagyon egyszerű ilyen szembeállítási duális rendszer, hogy háború, béke, gáz, szegénység, nem ad, nem most nem akarom
igen,
tovább folytatni.
De mindig megfigyelhető volt, kicsit még visszalépve a háború előtti helyzetre, hogy mindig van valami igazság alapja annak, amit kiválasztanak. Például itt volt tipikusan a gender kérdés. Természetesen egy meglévő jelenséget lát a nyugat-európai és az amerikai társadalmakban. Egy túlfokozott, liberális, jogvédő gondolkodásmód eljutott túljutva egy holtpontján, átesett túl a másik oldalára, és a transzszexualitást, az addigi abnormalitást, vagy különlegességet kezdi normává tenni. Ennek vannak tényleg vadhajtásai, stb. Ezt már Magyarországon csirájában nincsen, még csak meg se jelenik a gondolkodásban sem, de ezt a jelenséget beemeli, transponálja ide, ráépít egy politikát, hogy mi ezt nem akarjuk, nem engedjük, és olyanná teszi, mintha mi valós veszéllyel néznénk szembe.
És már győz is, ez ugyanis simán győzelemre van ítélve ez a magatartás, lévén, hogy nincs igazi ellenség. Gondoljunk a migránsokra, a migránsok tényleg átmentek Magyarországon 2015 elején tényleg több százezres mértékben is tényleg egy csomó gondot okoztak, amely gondot megfelelő policivel kezelni kellett, ez a kötelessége a kormányzatnak. Na de nem ezt történt, hanem azt történt, hogy migránsok balra el, viszont megjött a probléma, és azóta is velünk van.
Mintha az velünk élne.
Hát, de velünk él, bocsánat, rendeleti kormányzás van azóta fél azóta évente.
Erre hoz, hivatkozva.
És mindig bemondja a felelős szakember, hogy megint ott van 1 millió migráns a határon, és ráadásul igen, természetesen ez egy valós probléma.
Igen.
És a jövőben is valós probléma. Ez éppen ezért foglalkozni kell vele, de ez nem foglalkozás a problémával, hanem ez a probléma kommunikációs technológiával keresztül pánikkal való fokozása.
Igen, vajon a kommunikációs technológia elegendő-e akkor, amikor a valódi helyzettel kell szembesülni, és például a migráns kérdés, ami eddig virtuális volt, valódivá válik, például azáltal, hogy számtalan településen vendégmunkásokkal találkozni, ázsiaiakkal, egy idegen kultúrával, azzal, amit vel riogatott minket az Orbán Viktor annak idején, amikor valódi háborús helyzet miatt kialakult vészhelyzetekkel és félelmekkel kell megküzdeni, elegendő-e a kommunikációnak az a technológiája, amit eddig Síkedrével beszéltem meg. Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Zsolt Péter, szociálpszichológus. Szerbusz Péter, köszönöm, hogy eljöttél, és hallgattad, miről beszélgettünk Síkendrével, és ott fejeztem be, hogy ezek a valódi válságok, amik most szembe jönnek, sőt, el is érték a kormányköröket. Hát látjuk ott a két kegyelmi kérvény utáni pánikot, ami kialakult. Elegendő ez a kommunikációs gépezet, amit Síkendre nagyon plasztikusan felrajzolt, hogy mit működtet a Fidesz, hogy ezt megoldja, mert nagy a hallgatás és nagy a zavar ebben a pillanatban. Mit gondolsz?
Mivel hallgattam a beszélgetést, azért még a morális pánikhoz hagyj szóljak annyit hozzá, hogy ez egy eredetileg egy médiaszociológia szakkifejezés, és főleg arra utalt, hogy a társadalomnak az erkölcsi biztonságérzete omlik össze, szinte spontán módon mindenféle különösebb manipuláció nélkül, és ez a morális pánikgomb, amiről már most beszélünk, ez már egy továbbfejlesztett verzió, mert itt már arról van szó, hogy ezt valamennyire manipulálni is lehet fölülről. De nem mindegyikre vonatkozik a morális jelző. Talán az LMBTQ az egy jó példa erre, mert ott az emberek azt érezték, hogy a normális erkölcsi, szexuális világképüket éri támadás. Tehát abból ki lehetett bontani egy morális pánikot. És aztán ezzel szemben megjelenik a védelem, és szerintem ez egy kulcs szó, mert arról beszéltetek, hogy túlszalad a Fideszen az, hogy ő maga ezt manipulálhassa, no de a védelem ott volt korábban is, és most is ott van. Tehát ki az, aki meg tud minket védeni? És ezt továbbra is lehet keretezni, ezt a dolgot. Tehát ez főleg úgy történik a keretezése, hogy először megneveznek egy közösség, vagy általánosan egy problémát, aztán egy közösséget, és aztán végül personalizálják, tehát egy személyre mutatnak, na, hogy ő az oka mindennek. És ez a legkönnyebben befogadható. Gondoljunk arra, hogy hogyan lehet eljutni a menekültek tömegétől konkrétan Soros Györgyig, és azzal, hogyan lehet telerakni az országot plakáttal. És az már egy olyan negatív kampány, amit nagyon könnyen befogadnak az emberek, és ott megjelenik, hogy de viszont én megvédelek ezzel szemben, és szerintem abban tévedtetek a korábbi beszélgetésben, hogy ezek a technikák nem állnak most is lehet
rendelkezésre. Hát csak kérdés, hogy
a valósággal szemben is rendelkezésre állnak ezek a technikák.
Na de itt a valóság az most kezd olyanná válni, hogy szembe jön a Fidesszel, amelyik eddig kreálta ezeket a történeteket. Tehát azt mondom, hogy leegyszerűsítve
nem kell kreálni, most be van.
Említetted ugye a kiválasztott csoportot, ugye melegek, homoszexuális, LMBTQ nevezzük bárhogy. Ezzel való riogatással elment a Fidesz odáig, hogy összemosta a pedofíliával, ezzel ugye kriminalizálta a szexuális másságot, felhangolta a társadalmat, és majd ő megvédi az erkölcseinket címmel, megint a várta tetején állt. Igen ám, de most ez a botrány, ami kirobbant, hogy pont egy pedofil ügyben, egy bírói szakasz után jogerősen elítélt pedofil bűnöző társ tettesét menti fel a köztársasági elnök asszony. Ez akkor mindennek ellentmond, amit addig csinált. Erről írnak a szakértők. Ugyanez a migráns helyzet. A riogatással eljutottunk oda, hogy az emberek elkezdtek tiltakozni a vendégmunkások 10 000-ei ellen. Hát eddig azt mondtad, hogy a migráció az ilyen veszélyes, erre te behozod őket. Eddig azt mondtad, hogy az összes pedofilt az így meg úgy, miközben te meg mentegeted őket. Erre nem hiszem, hogy alkalmas ez a gépezet.
Szerintem igen. Ki kell, hogy ábrándítsalak. Alkalmas lesz még ez a gépezet sokáig, mert hogy a felére alkalmas, az egyik felére nem. Tehát arra, hogy kreálni kell valamit, amivel szemben megvédelek, arra nem alkalmas, mert nem kell kreálni. De ami létezik, azzal szemben viszont megvédelek.
De hát amit én eddig, amivel én téged az riogattalak, azt én követem el, azt hogy lehet kezelni?
Az egy olyan dolog, hogy ott azt a akasztófát, amit ácsoltak, arra saját magukat akasztották föl. Ezt így is lehet értelmezni, de úgy is lehet értelmezni, hogy van itt két nő, aki egyébként tisztességes és jó szándékú, és sajnálatos az, ami velük történt, és inkább azonosulnak az emberek velük. Én nagyon sok együttérzést érzek a társadalomban velük kapcsolatban.
Tehát ez nem fogja ezt az ellentmondást kioltani, hogy az a kormány, amelyik eddig az ászlaja tűzött valamit, azt maga nem követi el.
Azt nem tűzik el, ezért
és
is van.
És úgy látom, hogy egyre több ilyen esete lesz a kormánynak, hogy a vizet prédikál, bort iszik, és ez a bor, ez egyszerűen...
Például menekült ügyben simán meg lehet oldani, mert most is megvan a védelmi faktor, tehát én vagyok az, aki garantálom, hogy akit ide hívtam vendégmunkásként, azokat kézbe tartom, azokat hazaküldöm. Tehát továbbra is ez a védelmi funkció megvan, és az embereknek leginkább erre van szükségük, erre nagyobb szükség van, mint a gyűlöletre. Tehát az, hogy én uszuljak velük szemben, az nem annyira fontos, mint az, hogy a vélt és valódi veszélytől valaki megvédjen, és ameddig valaki ezt el tudja hitetni magáról, hogy ő erre képes, addig neki megvan a társadalmi bázisa, vagy
globálisan el tudja hitetni, lokálisan, ahol szembesülnek az emberek az oda betelepülő vendégmunkásokkal, az akkumulátorgyárak okán, ott már nem.
Kit érdekelnek a lokális kérdések, de egyébként az akkumulátorgyárak azok összefonódhatnak egy országos dologgá. Van, aki ebben reménykedik, hogy összeállnak ezek, és akkor ez egy más...
Ez egy érdekes kérdés volt, amit Zsolt Péter azt mondja, hogy kit érdekelnek a lokális dolgok, Endre.
Szóval... Igen, én szerintem valamennyire igaza van a lokális dolgok, automatikusan nem válnak országos jellegű, ráadásul tényleg a kormány. Ugye most még nagyon az elején vagyunk, még nem jött be annyi vendégmunkás, amennyibe fog jönni, és a vendégmunkás séma az tényleg elvben egy nagyon jól ellenőrizhető, kontrollálható séma. Tehát ebből nem kell, hogy országos téma legyen helyben, hogyha lesznek konfliktusok, és az biztos, hogy lesznek kétféleképpen is. Egyfelől, ahol laknak, élnek, ott vásárolnak, találkoznak, beszélnek, kocsma van, futballpálya van, ott mindenképpen lesznek némi konfliktus helyzetek, másrészt a munka kapcsán, hogyha az elbocsátások miatt van.
Aminek is már látjuk példáját, de ezeket, pedig még ezeket az elején
lehet,
vagyunk.
Ezeket lehet és kell is kezelni. Tehát ezekre, hogyha csak érzékenyítve van a migránsok miatt mesterségesen felerősített ellenségesség, de nem fog automatikusan ebből nemzetközi és még hazai
Én voltam ilyen vendégmunkás, vagy vendégbetelepült, tehát abban a kisvárosban, ahol lakok, oda betelepültként érkeztem, és ott az őslakosok és a betelepültek közötti problémát a polgármester hihetetlenül tudta kezelni. Tehát azt mondta, hogy jó nekünk, hogy jönnek ide az emberek, és lenyomta a torkukon az őslakosoknak, pedig azok igazából nem örültek ennek a... Aha. Szóval én ezt ennek láttam a pszichológiai mechanizmusát, hogyha nagyon határozottan mondja az ember, hogy ez miért jó a gazdaságnak, az ellentéte ennek ugye az, hogy gyakorlatilag a kormány soha nem védte meg a magyar munkavállalót, mindig ugye a tőkés oldalról támogatta a dolgokat, pedig én azt gondolom, hogy egy magyar kormánynak az valóban meg kell védeni a munkavállalókat, és hát nem ezt tette.
De ez annyira konkrét, hogy most nem a politikumáról akarok beszélni, hanem ennek a tömeglélektanáról. 300 milliárd forinttal támogat munkahely létesítés címén ide települő ázsiai céget, az elkezd dolgozni, amikor beindul, kirúgja a magyar munkavállalókat, és hoz be olcsóbban, meg bármilyen más meggondolásból ázsiai munkaerőt. Most akkor ennél konkrétabban szembe menni saját magammal nem nagyon lehet, és mi az, ami még mindig toleránsá teszi a közönséget, hogy azt mondja, hogy spondja rá, majd lesz másképp is.
Azt nem tudom, de azt tudom, hogy a Márki-Zay Péter azzal próbálkozott, hogy azt állítja szembe a Fidesszel, ami a cselekvése szemben a mondani valójával, tehát, hogy ide csak külföldieket betelepíteni, mondta, csak a Fidesztet, és nem jött be neki. Szóval én azt gondolom, hogy az antitézise ennek a kommunikációnak nem feltétlenül ez, de nem tudom, hanem az, hogy egy másfajta világképet fölvázolni. De az is lehet, hogy Szájer Józsefnek volt igaza annak idején, amikor azt mondta, hogy a szocializmussal azt kell, a saját törvényeit kell szembeállítani, és úgy lehet lebontani. Ezzel indult az ő jogi karrierje. Úgyhogy ez is lehet az ellenzék számára egy alternatíva, csak mondjuk más stílusba csinálja, mint a Márki-Zay, de az is lehet, hogy valami teljesen mást kell kitalálni ahhoz, ami egy nyugodt erőt kell megmutatnia. Én nekem meggyőződésem, hogy amit az első miniszterelnök csinált, az nagyon megfelelt a magyar lélektannak, tehát az illeszkedett.
Na most ehhez képest, hogy most már minimum 10 éve azt éljük meg, hogy folyamatos izgalomban él Magyarország, gondoskodik a kormány a politikai propagandája, agresszív propaganda révén, hogy állandóan és mindig készenléti és kampány üzemmódban élünk, és nem fáradnak ki tőle az emberek, vagy ha kifáradnak, akkor is elfogadják ezt a dolgot, ami egyébként lélektanilag számomra teljesen feldolgozhatatlan. Még meddig bírjuk ezt idegekkel, na, egyszerűen szólva.
Ja, ezt teszi most a Momentum is, én pont nem látok olyan típusú karaktert az ellenzéki térfélen, aki mondjuk a másikkal próbálkozna.
Én nem is akarnék az ellenzékkel foglalkozni, inkább magunkkal, az emberekkel. Tehát mi részt veszünk ma már a állampolgárok jó része valamilyen módon, ha más nem, akkor a mobiltelefon segítségével, részt vesz a mindennapi diskurzusban. Mindenki érintkezik a másikkal politikai kérdésekben, egy-egy megjegyzés, egy-egy vita, ami kialakul, nem beszélve azokról az ellentétekről, amit maga a politikai propaganda gerjeszt egyes csoportok között, családok vesztek össze, baráti társaságok bomlottak már föl. Magyarul az a szövet bomlott föl, ami egy normális társadalomhoz kell. Mi az, ami ezt még mindig működésben tartja, és nem váltja ki azt az elemi tiltakozást, hogy most már elég ebből, miért kapjuk be minden nap azt a horgot, hogy a Facebookon valaki beír valamit, és már is ugrunk rá, pillanatok alatt táborok alakulnak ki, és nem vitapartnerek.
Szerintem kialakul az is, amit te igényelsz, csak van egy ilyen torzított észlelésünk a közösségi médiában, hogy főleg azok szerepelnek benne, akik agresszívebben akarnak reagálni, tehát ez egy ilyen tüköreffektusként fölerősödnek ezek a hangok, de azt nézed meg, hogy a mindennapi életben kezdünk-e tudni egyet érteni dolgokban, akkor például a politika teljes totális elutasítása minden oldalról ez megjelenik a békességvágy is a családok körében valószínűleg, meg a szomszédok körében, vagy megjelenik az a stratégia, hogy tudom, hogy nem szabad megnyomni rajtad ezt a gombot, mert akkor megvadul közöttünk a beszélgetés, és beszélünk arról, amiben egyet
kerüljük, ha békét akarunk, akkor kerüljük azt a témát, ami egyébként mindannyiunkat éri.
Vagy elkezdjük kerülni azokat az embereket, akik nagyon könnyen csak erről tudnak beszélni. A feleségem például nem bír elviselni engem, amikor elkezdek otthon politizálni, tehát már látom az arcán, hogy nem akarja ezt hallani. De most, amikor történt ez a felmentés, akkor ez elért hozzá. Tehát, hogy van, amikor aki kerülni szeretné, mert szerintem az egészséges emberek kerülni szeretnék ezeket a témákat, egyszerűen bekopogtat az ablakon, és nem tudott kikerülni. No, ez a nyilvánosság.
Ennek örülök, hogy Zsolt Péter ezt említ, mert ide szerettem volna visszatérni, hogy amikor a valóság ennyire megmutatja magát azzal szemben, amit mondjuk a politika képvisel, a jelenleg a magyar kormány, a NER rendszere felépített ezt a igazából most látni, hogy színpadi díszletként ezt az erkölcsi, etikai, politikai krédót, hogy ez mind hazug. És emögött semmi más, mint nyers meggazdagodás vágya, hatalmi koncentráció, a saját világunk és igazunk reggeltől való, estig való igazolása, bizonyos társadalmi csoportok kirekesztése a hatalomba, gyakorlásból, egyáltalán a véleményalkotásból, amikor ez már ennyire nyersen meglátszik, akkor mi várható?
Elizabeth Noelle Neumann, hogy egy híres közvéleménykutatót, vagy ilyen nyilvánosságkutatót említsek, ő azt mondja, hogy létezik a látens közvélemény, megkülönbözteti a manifesttől. A manifest még azt jelenti, hogy úgy fogjuk fel a közvéleményt, hogy ott az okos emberek valamilyen konszenzusra jutnak. Uh-huh. A látens közvélemény azonban más. Az olyan, hogy ez bekopogtat az ablakon, de ezt mindenkinek valamilyen állást kell foglalni a dologban, és az a fajta konszenzus kezd kialakulni, szerintem már meg is, be is következett, amit te is mondtál, hogy azért tudjuk, hogy ezek a saját zsebükre dolgoznak, és nem az ország érdekeit nézik. És mindenféle politikai párt elutasítása is benne van, ellenzék is, meg a kormány is, de hogy egy ilyen típusú konszenzus kialakul, mert hogy reflektálnom kell arra a valóságos történetre, ami már elért hozzám, mondjuk egy abuzálásos történet, az mindenkit érint. Egyébként a magyar társadalom szerintem igazából még nem vette tudomásul, hogy ő egy bántalmazott helyzetben van. Igen. Tehát ennek a felismerése szerintem még várat magára.
Uh-huh. Endre, mit gondolsz erről a bántalmazott helyzetről?
Ne, óvatos leszek, és nem fogok se parasztságról, se barbárságról beszélni. Hanem,
egyszer már a magyar nemzet ezért ki is picézett, igen, hogy bántod a magyar.
Kétszer, de egyébként jogosan, bizonyos értelemben nem jó beszéltem róla, jó. Nem kell ilyen helyzetbe belemenni. Na, de itt inkább arról beszélnék, hogy én szerintem ott tévedtek tulajdonképpen. Igazatok van, amit mondtok, csak van szerintem egy teljesen hamis, ki nem mondott feltételezés a beszélgetésekben, hogy ez a morális pánikom nyomogatás, ez az egész társadalomra irányul. Szó sincs róla. Én mostanában használom azt a információs autokrácia fogalmat, aminek az a lényege, hogy az adott választás megfelelően kialakított manipulált keretei között az ennek legkiszolgáltatottabb, legiskolázatlanabb, legkevesebb információval rendelkező ket kell csak megszerezni. És nem az egész társadalmat, még így, ahogy itt ülök, teljesen érdektelenek vagyunk a morális pánikom nyomogatói számára. Le vagyunk írva, nem is vagyunk elég számosak. És azok, akikről ti beszéltek, hogy föl kellene ismerni és rá kellene jönni, azok se érdekesek. Az a lényeg, hogy legyen meg az a 2 millió, maximum 2,5-3, akkor már nagyon jó millió szavazó, akit be lehet majd mozgatni, amikor jön a következő választás, és akik engedelmesen oda fognak menni, és Fideszt fognak nyomni gombot, már Fideszre
fognak
szavazni.
De ez eddig tényleg működött? Én azért
hát, és ez működni
is fog, mert hogy most is működik-e, amikor...
Mert hogy olyan buborékokban vagyunk, amely buborékokon kívül, mondjuk mi a mi buborékunkon kívül, a hangunk nem hallatszik el, következésképpen mondhat, lehetünk mi akármilyen okosak, teljesen érdektelenek, hogy...
Kicsit optimistább vagyok nálad, de nagyon picikét, mert hogy más a társadalom képen. Tehát ez bizonyos pillanataimban tökéletesen egyetértek veled, amit mondtál, mert hogy látom én is szociológiailag, hogy a megcélzott szavazóbázis az csúszik lefelé a középosztálytól lefelé, és nekik más nyelvet kell használni. Nekik azt kell mondani, hogy szétaprítom, ha az én gyerekemet is valami bántalmazás éri.
Hát, és lepofozom az inflációt, és szétverem.
Igen, tehát, tehát az, hogy már középosztálybelieknek, tegnap voltam focizni, és ott mindenféle kollega van, közöttük olyan is, aki melós, és már tehát ilyen középosztályban anyagilag ott vannak, és nekik már úgy együttetően nem tetszett ez a kifejezés. Azt mondták, hogy mi meg szégyenkezünk a miniszterelnökünk miatt, hogy ilyen kifejezéseket használ, hogy szétaprítja, mert nem mondja ilyet egy
miniszter. Ő már azt mondja, hogy ez durva.
Igen, ő már azt mondja, hogy
ez már nem az én nyelvem.
Ez az, amiben egyetértek vele.
De hát bocsánat, utcai harcosként definiálja magát, hát ez az utcai harcosok nyelve.
Igen.
Hát ez és ez az öltözők nyelve. És
igen, akkor most hagyd mondjam a másikat, ami viszont egy optimista szenárió lesz. Az pedig az, hogy a társadalmi nyilvánosság nem úgy épül fel, hogy én ennyire meg tudom célozni az egyik részt, hanem állandóan keverednek benne a dolgok. És ahogy az elit, nevezzük itt a középosztálytól fölfelét most, átszűr bizonyos információkat, földolgozza és értékeli, ez az értékelés megy tovább a társadalom többi része felé. Ezt szociológusok nagyon jól kimutatták, például én divatszociológiával foglalkoztam, és ott is lehetett tudni, hogy van egy véleményvezér réteg, vagy hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk egy autót akarsz vásárolni, akkor mit csinálsz? Vagy elolvasod az autós újságokat, vagy megkérdezed az autószerelőt, mert elmondod a preferenciáidat. Tehát az autószerelő, vagy akik ezzel foglalkoznak, azok mindennel foglalkoznak, majd utána leegyszerűsítik a piacon meglévő számodra túl komplex dolgokat, megszűrik, és azt továbbadják. Ezt több szakaszos kommunikációs áramlásnak hívják, és ez mindenben így van.
A miniszter azt mondja, hogy éppen az értelmiség nem számít.
Amiről te beszélsz, az a 70-es évekig tartott, azóta az értelmiségnek megszűnt ez a funkció, mert kiradírozta, illetve fölülírta az a közvetlen kommunikáció, amit mondjuk most
kezd érdekessé válni a beszélgetésünk, amikor két szociológus nem ért egymással egyet. Nézd meg a Schmidt-Pálnak a lemondási történetét. Megmérték a fideszesek. Nem érdekelte a társadalmat az, hogy valaki plagizálva jutott
valamit.
Nem érdekelte. A fideszesek erre a közvéleménykutatásra építették azt a stratégiát, hogy megtartjuk.
Igen.
Ellenben volt néhány ilyen vájtfülű ember, aki mondjuk tudja, hogy hogyan lehet megszerezni egy doktori fokozatot, és hát azok elkezdték ezt elfogadhatatlannak tartani.
A plágiumot.
A plágiumot,
igen.
Ez átment, mert a végén a Schmidt-Pálnak le kellett mondani. Két szakaszos volt a dolog, úgyhogy én annak idején...
Gondolta az Orbán, hogy a tojásfejű értelmiségiek a plágiumot nagyon súlyos bűnnek feltüntetve, majd a tömegek is átveszik ezt az értékrendet?
Nem. A közvéleménykutatásokat megnézve elfelejtették úgy elkülöníteni, az alapján, hogy ki milyen szavazó, úgy megnézték, hogy mi a vélemény Schmidt-Pállal kapcsolatban. Igen. De nem csinálták meg azt, hogy megnézték, hogy ki a véleményvezér az adott témakörben, mert minden témakörben más a véleményvezér. Egy autóvásárlásnál más a vélemény, mert egy divatnál a 16 évesek a véleményvezérek, egy értelmiségi balhénál az értelmiség a véleményvezér. Ha megnézték volna külön azt, hogy mi a véleményvezéreknek az álláspontja, és mi a tömegnek, utána meghozhatták volna a helyes politikai döntést, hogy akkor szerintük, ez már a politikusok dolga lett volna, hogy ki fog a másikra hatni, a tömeg fog a véleményvezérekre, vagy fordítva, de már lett volna egy információk, de nem tették ezt meg. Úgyhogy módszertanilag részben lehetne fejleszteni a közvéleménykutatásokat, hogy mindig megnézzük, hogy ki a véleményvezér. Hát részben pedig azt lehet mondani, hogy erre nincs szükség, mert más
modell úgy tűnik nekem is, és Endre felé hajlok, hogy a véleményvezérek szerepe megváltozott, nem igazi értékrendek, szaktudás alapján válnak véleményvezérekké emberek, hanem bizonyos kommunikációs eszközök által a tömegmédiában, és a social médiában, a közösségi médiában.
Hát, jó, hát meg ott vannak az influencerek,
ott vannak az influencerek,
meg kell fizetni, meg ott van a már általuk létrehozott értelmiség. Ne állítsd úgy be, hogy az értelmiség az teljesen egyetlen.
Igen, igen, jó,
megvan
jó
az
gondolat,
értelmiségnek
igen.
És a középosztálynak az a része, amelyik abszolút érdekelt abban, hogy az emberek úgy gondolkodjanak, hogy megmaradjon ez a rendszer, mert ehhez nekik
érdekük
benne.
Ez a megafon, amiért...
Nem, amiről én beszélek, az államtitkári mindenki, mindenki, akinek érdekében áll, hogy ez a rendszer megmaradjon, mert ez az neki anyagilag is, identitás szempontjából is, értékrendileg is biztonságot és hatalmat.
Még a Harari-t említeném, amivel viszont alátámasztom, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag itt a minden mögött a nagy probléma az a populizmus.
Uh-huh. Igen.
Hogy ezek a véleményvezérek, ezek nem azok, akik igazából értenének a dologhoz, de néha a valóság az beköszön szerintem az ablakon, hogy nem tudsz vele mit csinálni, és tényleg arra van szükség, hogy megkérdezed azt, aki, és odafigyelj arra, aki valamilyen módon a tekintélyen keresztül kidolgozza magának, hogy neki legyen hatása és befolyása. A történész is szakma, egy idő után oda fogunk figyelni a történészekre és a többi, és nagyon különbözőek a kultúrák. Tehát a csehek például sokkal kevésbé verték szét a saját értelmiségüket, mint mi magyarok, és ez sokat jelent egy sikeresség szempontjából. Tehát, hogy itt nem egyformák az országok.
Ma nyilván a kulturális háttér más, de azért a tömeghatást azt lemérhetjük abban, és akkor nem Magyarországról beszélek, örülök, hogy Zsolt Péter a csehekre utalt, mert a világban azt látjuk, hogy azok a véleményvezérek, így nevezzük őket, de igazából, hogyha egy hagyományos kulturális struktúrát nézek, akkor azok a szakmai körök, amelyek a tudást átadták az embereknek, és az emberek elfogadták. Nyilvánvalóan egy orvostól elfogadják az orvosi definíciót, egy történelem tanártól a történelmi elemzést, és még mehetnék tovább, de amióta a social media létezik, és a tömegmédia ilyen erővel tud megjelenni, divattá vált, késztetéssé vált, vagy ösztönösen jött elő a tömegekből, hogy fölülírják ezeket a tudásokat, és kidobják a véleményvezérnek nevezett tulajdonképpen tudás közvetítő embereket, és ettől azt látom, hogy a Trump jelenség mögött is például ez van, tehát egy fél őrült, aki ma már a világ rendet veszélyezteti a mondataival, hogy a NATO országokat támadják meg az oroszok, mert az milyen jó lesz, nem akarom tovább népszerűsíteni. Tömegek ájultan figyelik, mert extrém, mert ellentmond annak a egyetemes tudásnak, amiben eddig minket etettek, de mi majd most megmutatjuk, hogy mi jobban tudjuk. Nem ez van-e meg?
Most a személyegyetértünk, most már
beszélt a populizmusról, hogy rájátszik arra, hogy az emberek elégedetlenek a status quo-val, a fennálló rendel, következésképpen valami mást akar, és akkor ő azt akarja, hogy ő legyen hatalma.
Jó, de hogyha ez ilyen egyszerű a képet, akkor azt mondja az ember, hogy ha ezt így látjuk, akkor ezzel szemben felállítható lenne egy új értéklet, amely visszatereli az embereket a normalitás felé, nem?
Hát ebbe lehet bízni, és szerintem ilyen irányban megy is.
Tényleg?
Megy is a dolog, tehát jó, most, hogy ilyen egyre nagyobb fókuszt nyitunk a világ értelmezésére, akkor...
Tehát te félőrültek vezetik az államokat. Putyintól, Erdoganon, Trumpon keresztül, vagy egy szerencsétlen demenciával szenvedő Bidenen át, ott állunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok két hatalmas nagy politikai tömbje képtelen kiállítani egy értelmes embert.
Igen, ez...
Mi van?
Igen, hát...
Szóval most akkor a hazaiakról nem beszéltem udvariasan, jó?
A demokráciának van intézményi struktúrája is, tehát egy szociológus nem csak azt látja, hogy idióta vezetők vannak, és a demokrácia az a többség zsarnokságává kezd válni. A Fidesz ebben nagyon innovatív volt, mert ugye azt mondta, hogy hát a demokrácia az, hogy mi vagyunk többségben, tehát azt csinálunk, amit akarunk. Valójában ennél sokkal izgalmasabb a demokrácia, hogyha azt nézed, hogyha ők mondjuk elveszítenék a választásokat, akkor hirtelen nem ezzel jönnének, hogy a többség mindent megtehet, hanem az, hogy ránk is tessék szíves lenni odafigyelni. Tehát ez egy ilyen önérdekű kommunikáció szerintem arról. Tehát én nem hiszem, hogy ezt a helyzetük határozza meg, hogy így fogják föl, de egy jól működő demokráciában vannak ellensúlyok azért.
Hát lennének, igen.
A Trumpnál azért látszik, hogy voltak.
Hát igen, csak kérdés, hogy lesz nekem majd, hogyha újra a Trump
például.
De tanult a Trump elég sokat, és most ezt negatív értelemben mondom. De akarnék egy másik példát mondani, két másik példát mondani, ami arra utal, hogy tulajdonképpen ennek egyfajta ingamozgása van ennek a populizmus demokrácia alternatíváknak, és most tényleg a demokrácia defenzívában van, de mondjuk például, ami Szlovákiában történt, jó, hogy most azóta meg visszatörtént.
Vissza.
Na jó, de azért az mégiscsak valami olyasmi volt, ami nem az értelmiség vezetés által, hanem népi felháborodás hatására tulajdonképpen rendszert váltott egy kicsi ország előzmények nélkül. Jó, hogy aztán utazmányok sem voltak sokáig, de az még mindig nem egy lefutott játszma szerintem. A másik, ugye az olasz példa, ugye a Meloni onnan indult, hogy ifjú fasiszták és Mussolini és akármi, és jelenleg, amikor kormányzásra kerül sor, amennyire én látom, teljesen úgy kormányoz, ahogy kormányozni lehet egy EU-konform migráció által nagyon erőteljesen sújtott helyzetben.
Hát ha valamelyik ország, akkor Olaszország sújtott, hát ugye ettől igen, nagyon súlyos.
Szóval ezek nem egyértelmű és lefutott.
Én szerintem se, én is ezt mondom, hogy itt nem csak lefelé megyünk, hanem vannak fölfelé mutató tendenciák. Nyilvánvalóan egy birodalomnak, mint amilyen az Európai Unió próbál lenni, annak meg kell védeni a határait, meg fogja védeni.
Tehát azt mondod, hogy a reálpolitika előbb-utóbb megint visszaköszön, beköszön. Sok-sok populista és hazug politikai játszmák után egyszer csak átlendül a másik oldalra, ez egy nagyon megnyugtató mechanizmus.
Én nem mondtam ezt, én csak azt mondtam, hogy ennek a lehetősége is megvan, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt elősegíteni. Egyszerűen erre én speciál nem látok semmiféle menetrendet, vagy menüvet. Kézikönyvet.
Látok esélyt arra, hogy az a tömegpropaganda, ez a populista politizálás és az ezt kiszolgáló gépezet, amit főleg a Rogán-féle minisztériumi működtet a teljes apparátusával rettenetesen sok pénzből, hogy ez most eljutott egy olyan határra, ami a kormány számára is egy erkölcsi válságot jelent, mert ez nagyon súlyos kérdés, ami most van. Folyamatosak a lemondások, a menekülések, látjuk a Balogh Zoltánnak a kínlódását, saját egyházi kollégáim kezdik most már megelégelni, hogy egy pedofil ügybe belekeveredve még mindig nem mond le, ez csak egy példa az eddigi lemondások után, ez egy erkölcsi válság. Abból indultam ki, hogy ez kommunikációs eszközökkel kezelhető, mindketten azt mondtátok, hogy egyébként úgy tűnik számotokra, hogy igen, én meg azt mondom, hogy ez egy morális válság, tud-e váltani? Talán ez a kormány. Egy-kettő, láttok-e a magyar társadalomban olyan egészséges ellenállást ezzel szemben, hogy rendet követel?
Én jósolni nem szoktam, visszamenőleg, ami eddig történt ez ügyben, valóban úgy látom, hogy itt most egy válságmenedzselés van, és nem is jó. Tehát az első reakciók, akár az Orbánnak a nyilatkozat, hogy hősiesen kiáll és a korlátozza a majdani köztársasági elnök
jogkörét
azáltal, hogy megvédi őket valamitől, ami nem állt elő. Mert senki nem mondta azt, hogy a pedofilokat kellene támogatni. Ez egy nagyon rossz kommunikáció volt, üresbe is ment. Most nem tudom, hogy mik lesznek a következő lépések. Egyelőre valóban úgy látom, hogy helyben topok és zavar van ennek a morális pánikom nyomogató propagandagépezetnek az agytrösztje.
Hát, hogyha maradok a szociológus eszmefuttatásoknál, akkor azt mondanám, hogy meg tudta volna előzni Orbán Viktor, hogy ezt a rossz döntést hozza, hogy hozzányúlok az alkotmányhoz, mert hosszú távon ez vissza fog neki csapni. Most így rövid távon úgy tűnt, hogy jó. Azt csinálja, amiről korábban beszéltem, hogy megkérdezi az ezzel kapcsolatos jogászokat, akik itt a vélemény, alkotmányjogászokat, akik itt a véleményvezérek. És akik megmondták volna, én ezt annak idején kettős kultivációnak neveztem, tehát, hogy megkérdezem az adott véleményvezéreket, hogy ők náluk hogyan kultiválódik egy problémakör, és megkérdezem a közvéleménykutatásba az embereket, és ezek után én, mint politikus, eldöntöm, hogy mit akarok csinálni, mert mindig a politikusi a felelősség. De ez nem ez történt, hanem ő a populista logika alapján hozott egy olyat, hogy szétszedem őket, és megszaggatom, és nem tudom én, és akkor ők ketten megmondjanak le, ők elviszik a balhét. Tehát egy ilyen Rogán-féle logikával, olyan nagyra becsüljük a Rogán-féle tehetséget, de az egy intuíciót. És nincs benne az a fajta módszertan szerintem, amiről itt az előbb beszéltem, hogy igenis oda kell figyelni a szakmai dolgokra és a véleményvezérekre, akár még egy alkotmányjogi kérdésben is, mielőtt meghozok egy ilyen döntést, mert ez vissza fog ütni. Hogy lesz-e változás, ugye ez volt a másik kérdés, hogy ez eléri azt az inger küszöböt, hogy...
Én nem azt kérdeztem, hogy mi a megoldás, mert az tényleg jóslás lenne, csak nem érzitek azt, hogy a tűrőképesség küszöbére kezd érni a társadalomnak legalábbis egy meghatározó, gondolkodó, véleményalkotó része, amelyik azt mondja, hogy hát eddig katonaként részt vettem valamiben, de most már több pofont kapok, ebből talán elég.
Nem érzem. Vannak ilyen értékszociológiai erőlködéseim, megvizsgálataim, amiből nekem úgy tűnik, hogy a magyar társadalom sok szempontból patológiás, és hogy ez nem várható tőle. De igazából megfordulna a dolog, mondjuk gondoljatok arra, hogyha a Magyar Péter, a volt felesége és a Novák Katalin egy közös fényképet készítene, és azt mondaná, hogy már pedig mi úgy gondoljuk, hogy rossz irányba mennek a dolgok. áldozatok vagyunk, üldözöttek vagyunk, hibát is elkövettünk mi hárman, de közösen gondolkodunk arról, hogy valamilyen módon rosszul működik a rendszer. Ha egy ilyen történne, ami nem fog történni, akkor én állítom neked, hogy összeroppanna az építmény. Akkor összeroppanna. Tehát továbbra is ott van az elitnek a felelőssége. Én azt gondolom, hogy az elitnek a felelőssége jóval nagyobb.
Kit nevezünk elitnek, Péter? Azért kérdezem, mert a Fidesz a szakpolitikát félretette, kinyomta a szakpolitikusok jó részét, szolgákkal vette magát köré, amely csoportok igazolják az Orbáni politikát, és minden ellentmondás esetén azonnal a retorzió volt a válasz. Most meg szüksége lenne ezekre, akikről beszélsz.
Most én megneveztem három embert, akiről úgy gondolom, hogy az elithez tartozik.
Tehát. Igen, jó, ez egy nagyon érdekes.
És akiknek a személyisége fejlődhetne is. Tehát ők maguk is egy Gyarmati Éva írt egy cikket, azt hiszem a 24 Hu-ban, ő egy klinikai szakpszichológus, elsősorban gyerekekkel foglalkozik. Igen. Nagyon érdekes a gondolatmenete, amiben azt mondja, hogy Novák Katalin személyisége egy útelágazás, azért most van igazán lehetősége arra, hogy kibontakozzon. Érdemes elolvasni ezt a cikket.
Ezzel szemben úgy tűnik, hogy teljesen vissza akar vonulni.
Igen, de
nem akarja vállalni ezt, és nyilván nem is, mert megvan rá az oka.
A gyerekeit félti, akkor megvan rá az oka.
Pontosan. A gyerekekre visszatérve, mert most akkor megragadom még egyszer ezt a pedofil történetet, amivel belebonyolódott a kormány. Közhelyszámba megy, de nem mindenki ismeri azt, hogy a börtönökben, a legsúlyosabb bűnözők körében is egy bűnt nem tolerálnak. Ez pedig a gyerekek elleni erőszak. Ha bekerül egy pedofil, az életveszélyben van. Mert még egy anyagyilkos sem tűri el a gyerekbántalmazó bűnöző társát. Ez egy börtönszabály, de ezt azért kiterjeszthetem a társadalomra.
Sok minden börtönszabály van. Itt a meghívnál börtönpszichológusokat nagyon érdekes dolgokat tudnak mondani. Egy tetoválás nem rakhat föl magára valaki, annélkül, hogy annak ne lenne a tartalma, mert a többiek azt megbüntetik.
Nem projektálható ez a magyar társadalom, hogy a gyermekek veszélyhelyzete, amire eddig politikájának egyik pillérét helyezte a kormány, és maga kezd, engedte ezt kikezdeni a kegyelemmel, a kegyelmi kérvény elfogadásával, azt mondja, hogy most elég.
Hát szerintem.
Lélektanilag nem szerintem, gyerekük.
De mondjad, mert túl sokat beszéltem.
Nem, hát azért beszéltél túl sokat, mert én nem merek semmit mondani ez ügyben. Én azt hiszem, hogy azt, hogy a gyerek és a család, mert azért
a család, igen.
Már korábban is, és nem is csak Magyarországon, mert ezt is Oroszországból is, meg a Trump köreiből is vettük át részben, szerepelt a morális pánik gomb nyomogatásnak a második felében már. Az azért van, mert hogy ez egy par excellence életveszélyes téma az átlag ember számára. Ha úgy érzi, hogy ebben a mezőben meg akarják rengetni az ő életvilágát, az ő életre, akkor az ellen sürgősen védelmet keres. Na már most, hogyha azt állítják, hogy ez a veszély itt van, és fokozódik, és felajánlják, hogy ők megvédik ők az embereket ettől, akkor együtt van.
Aki eddig felajánlotta, hogy megvédi, ez az maga követi el ezt a bűnt.
Ez annyira
mentegeti.
Ez egy hiba.
Ez annyira értelmiségi hozzáállás, mert nem tud fölfogni azt, hogy az embereknek a gondolkodása hasad. Tehát, hogy nem kell, hogy koherens legyen.
Igen, ez egy hiba, rosszul volt menedzselve eddig. Ugye most az egyik lehetőség, hogy rájátszani arra, hogy majd elmúlik a fejünk fölül.
Igen.
A másik lehetőség, hogy mellé dumálni, kisebbíteni, kicsinyíteni a bajt, zárójelbe tenni, és akkor ilyen értelemben elfelejtődik. A harmadik, hogy kreálni egy új nagy bajt. És akkor majd az új nagy baj, az elviszi a baj.
Kérdezted, hogy ki az elit. Ebben a témában is megvan az elit, akiknek ez a szakterülete, akik ott dolgoznak a gyerekvédelemben, vagy a szociológusok, akik ezt kutatják, föl kéne tárni, hogy hogyan működik jelen pillanatban ez a világ, mert valószínűleg katasztrofálisan működik ez a világ. Én állítom neked, hogy sokkal több ilyen visszaélés van ezekben az otthonokban.
Hogyne, hát ez egy látás dolog. Ezt most már mindenki elmondta.
Ez egy mindennapi dolog, no de hogy ez miért van? Azért van, mert a hatalom összpontosul valakinek a kezében, mondjuk egy ilyen iskolában a tanárnak a kezében, másik meg oldalon meg ott vannak a kiszolgáltatottak. Tehát az alapprobléma az ez. És akkor persze hozzátartozik még a szexuális vágy, ami az emberekbe egy természetes ösztön. Tehát ha veszed a szexuális ösztönt, és hozzáteszed a korlátlan hatalmat, meg a kiszolgáltatott gyereket, akkor megvan az a három aspektus, ami miatt ezek újra és újra előjönnek ezek a dolgok. És ezeket valahogy kezelni kéne, ez volna a lényeg, nem a lemondás, meg a hasonlók, meg az én a gyerekekért vagyok, és az egész életem arról szólt, hogy büntessem a pedofilokat. Hát nem a büntetés oldaláról kell megragadni, hanem a hatalom alávetett helyzetnek a kiegyensúlyozása. Tehát diákokat föl lehet hozni különböző demokratikus technikákkal, hogy beleszólhassanak az életükbe, bevezetni a nyilvánosságnak a különböző helyi kis módszereit az adott iskolába. Az, hogy valakinek kalapács van a kezébe, és állandóan mindenütt szöget lát, és azt hiszi, hogy ezzel megvan oldva, ez egy tök populista dolog. Most abban zajlik a verseny, hogy ki tudja jobban utálni a pedofilokat. Igen. Ebben zajlik a verseny.
Igen.
Nem ebbe az irányba kéne menni, de mikor szólalnak meg majd azok, akik mondjuk azt mondják, hogy hát a katolikus egyház tele van ilyennel. Második János pápát ugyan szenti avatták, de tulajdonképpen takargatta ezeket a dolgokat. El kellett jutni Ferenc pápáig, hogy ez megváltozzon. Tehát, hogy itt ne legyünk már álszentek, amikor ez a mindennapi világunknak a része. De szerintem egy kicsit előre szaladtam, mert nem tart itt most a közélet, hogy ennek a valódi megoldását keresni, és ne pedig azt, hogy ki tud nagyobbat ütni a pedofilon.
Azért az egyház tagjainak fellépése, hogy Balogh Zoltán mert belekeveredett ebbe az ügybe, és akkor nem lehet tovább vizet prédikálni, hogyan a konzekvenciát azért az ebbe az irányba mutat, még ha csak egy egyházi körön belül is, hogy ez az a határ.
Hát ha Balogh Zoltán nem mond le, akkor ketté fog szakadni a református egyház. És a híveket sokkal korábban elveszíti, mint a református zsinatnak a tagjait. Tehát ezt át kell látnia, még akkor is, hogyha nem történik olyan igazi mozgódás.
Ezzel én azt a modellt látom, hogy egyre nagyobb kör ébredhet rá arra, hogy ha a hatalmi struktúra nem változik meg, akkor például a kiszolgáltatottak helyzete se változik meg, és akkor konkrétan mondjuk a abúzusnak itt egy gyerekek sorsát is modellezhetem eszerint, hogy ha kicsiben nem változik meg ez, hogy egy minden hatalommal rendelkező intézményvezető azt sem, amit akar, ennek nagyban is meg kéne változni. Idealista.
Igen, de az országonak ugyanez.
Siker, de úgy nevet rajtam már, hogy meg se tudsz volna, hogy na hát én nagyon erőre szaladtam.
De olyan szép gondolat volt,
igen, de hadd legyen.
Az országonak ugyanez a probléma, ja, hogy vannak, akik hatalommal és túl hatalomra tettek szert, és nem tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy ne éljenek vissza vele. Ugyanez nagyban, mint ami kicsiben.
Köszönöm szépen. A műsor végén vagyunk, majd még folytatjuk, mert nem tudjuk, hogy ez merre vezet, vagy veletek, vagy más szakértőkkel. Sík Endre szociológussal és Zsolt Péter szociálpszichológussal beszéltem meg ezt a történetet. Szerkesztőnk Somfai Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva a más részről újra jelentkezik új témával. Minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.